Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civil rádió.net-en. Szivák Júlia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! Mai adásunkban egy visszatérő vendéget köszönhetünk, ugyanis Tóth Ági, a Nar Gourmet márka alapítója és gasztroblogger már mesélt nekünk 2021-ben a török konyha iránti szeretetéről, illetve a törekvéséről, hogy gasztronómiai rendezvényein és kurzusain keresztül megismertesse a török, vagy pontosabban anatóliai konyhát a magyarokkal. Ági nemrégiben egy évet töltött az Isztambuli Magyar Kulturális Központ programszervezőjeként, ahol a magyar konyha népszerűsítésével, illetve a magyar-török gasztrokapcsolatok fejlesztésével foglalkozott. Ebben az epizódban legfrissebb törökországi élményeiről és a gasztrodiplomácia lehetőségeiről beszélgettünk. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel.
Nagy örömömre szolgál, hogy újra itt köszönhetjük Tóth Ágit a stúdióban, a Nar Gourmet alapítóját. Hát 2021-ben beszélgettünk utoljára, azóta azért elég sok minden történt veled, Törökország meg gasztronómia terén is, mesélj kérlek erről egy kicsit.
Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm újra a meghívást. Hát valóban az elmúlt három év nagyon sok érdekes fejleményt hozott magával. Többek között a saját kis márkám is egyre nagyobbá nő, és egyre többen ismerkednek meg vele, hál' Istennek, így nagyon sok vendéget tudok fogadni, akár a kis lakáséttermemben, akár főzőtanfolyamokon, és ez egyébként köszönhető nektek is, mert hál' Istennek nagyon sokan a hallgatók között jöttek hozzám enni a múltkori podcast után. Igazából talán ami a legnagyobb élmény és változás volt az elmúlt három évben, hogy az elmúlt bő egy évet Törökországban töltöttem. Ugye én nagyon-nagyon sokszor jártam már Törökországban, több mint 30-szor, de már nem számolom az elmúlt 16 évben, viszont a leghosszabb kintartózkodásom az kb. Ilyen 2 hónap hosszú volt, úgyhogy az, hogy most adatott nekem egy lehetőség, hogy 14 hónapot eltöltsek kint, ez egy szuper dolog volt. Minden szempontból, egyrészt olyan szempontból is, hogy kipróbálhattam magam egy új területen, és olyan szempontból is, hogy nyilván az, hogy a török gasztronómiáról végtelen mennyiségben lehet tanulni, ez most még jobban hozzájárult ez az egy év ahhoz, hogy ott helyben még inkább bővítsem a tudásomat, és itthon is sokkal hitelesebben tudjak főzni és mesélni.
Hol voltál? Ankarában vagy Isztambulban?
Isztambulban voltam. Pontosabban a Magyar Kulturális Intézetben dolgoztam programszervezőként, tehát a külügyi kiküldött megbízott voltam. És hát igazából azt kell tudni röviden a munkámról, hogy bár nagyon sokfajta rendezvényben vettem részt közreműködőként és szervezőként, de alapvetően természetesen nekem a fő profilom az a gasztronómiai rendezvények szervezése volt, ami olyan szempontból egy nagyon különleges dolog, hogy legjobb tudomásom szerint egyik magyar kulturális intézetben sem volt még soha olyan munkatárs, aki egyszerre séf és egyszerre kulturális programszervező, és még beszéli is a helyi nyelvet, és nekem természetesen olyan szempontból volt ez egy különleges feladat, hogy míg eddig Magyarországon a török gasztronómiát népszerűsítettem, most az volt a feladatom, hogy a magyar gasztronómiát népszerűsítsem a törökök körében, török nyelven. Úgyhogy nekem is ez egy új kihívás volt természetesen, de nagyon izgalmas is.
Milyen jellegű programokat szerveztél?
Hát nagyon sok fajta volt. Alapvetően az volt a célom, hogy nagyrészt különböző éttermekkel együttműködésben tematikus vacsorákat szervezzünk. Ezeknek különböző témái voltak, tehát a húsvét köré is, a karácsony köré is szerveztünk. Volt mártonnapi liba vacsora, de szerveztünk egy étteremmel ehető virágokat bemutató vacsorát is, ahol egy virágos vacsorát raktam össze tulajdonképpen, amire így igazából nem is nagyon gondolunk sokszor, hogy mi mennyi virágot eszünk, mert hogy tulajdonképpen akárha csak a levendulára, a bodzára vagy a kamillára gondolunk, ezek alapvetően elég fontos alapanyagok, amiket akár teaként, akár édességben vagy bármilyen formában fogyasztunk, úgyhogy ezt szerettem volna egy kicsit bemutatni, de voltak irodalmi estjeink is, amikor egyszer Szabó Magdát őket mutattuk be, mert a Szabó Magda egyébként nagyon népszerű Törökországban, több művét is lefordították törökre, és az ő kedvenc ételeiből, illetve a műveiben megjelent ételekből készítettem egy menüsort, és közben egy török irodalmi influencer mesélt az ő munkásságáról a közönségnek, illetve Petőfi születésének évfordulójára is készítettünk egy vacsorát, ahol pedig az ő kedvenc ételeit mutattam be.
Ez nagyon-nagyon izgalmas. Mennyit tudnak a törökök a magyar gasztronómiáról? Mennyire szűz terepen kellett?
Hát nagyon szűz terepen mozogtam, ami nyilván egy hatalmas felelősség olyan szempontból, hogy alapvetően a törökök nyilván egy baráti népként tekintenek ránk, sokszor úgy gondolnak ránk, mint testvérekre, sőt, sokszor mondják azt, hogy igazából mi is törökök vagyunk, és úgy gondolják, hogy nagy valószínűséggel a mi gasztronómiánk nem lehet nagyon távol az övékétől, tehát nem egy ázsiai, nem tudom, vagy indonéz, vagy valamilyen konyha, ami teljesen idegen. Nagyon sokan hallottak a gulyásról, de ha hallottak is róla, akkor nem tudják, hogy kell elkészíteni, vagy rosszabb esetben sok étteremben, hotelben találkoztam vele, hogy készítenek valami gulyásszerű dolgot, de annak köze sincs igazából a mi gulyásunkhoz. Illetve még vannak ilyen nagyon furcsa dolgok, hogy például a szupermarketekben lehet kapni úgynevezett magyar szalám nevű felvágottat, ami egy szalámiszerű valami, ami marhából készül, és pisztácia van benne, és fogalmam sincs, miért hívják magyarnak, vagyis magyar szaláminak. Meg van Budapest nevű tortájuk is. Szóval, hogy vannak ilyen érdekességek, de hogy alapvetően nem nagyon tudnak semmit róla, és olyan szempontból indulunk szerintem egy kicsit hátrányból, hogy alapvetően a törökök nagyon, nagyon szeretnek olyan kultúrákkal foglalkozni, ha nem a saját ételeiket eszik, amik nagyon divatosak. Tehát, hogyha ők ráveszik magukat, és ez ritkán fordul elő, hogy külföldi ételt kóstoljanak, akkor ezt általában azért teszik meg, mert hogy az trendi. Tehát nyilván egy olasz étterembe, vagy egy olasz kulturális eseményre, vagy egy francia, vagy egy amerikai, vagy egy sushi étterembe elmenni, az trendi, és nyilván azt nagyon is szeretik. De mivel a magyar kultúra és a magyar gasztronómia azért nem tekinthető ilyen világ és nemzetközi szinten őrült trendinek, sajnos, ezért nyilván egy picit nehezebb megfogni a közönséget, vagy felkelteni az érdeklődésüket. Én ezért is mindenképp ahhoz ragaszkodtam, hogy már meglévő közönséggel rendelkező, minél népszerűbb éttermekkel és helyszínekkel dolgozzunk együtt, mert valószínűleg azokba az éttermekbe, vagy irodalmi kávézókba már eleve olyan emberek járnak, akik nyitottak a kultúra iránt, és szívesen költenek erre.
Ezzel kapcsolatban most annyi kérdésem van egyszerre, mert egyrészt nagyon érdekelne, hogy milyen volt ez a közeg, amiben dolgoztál, tehát, hogy van-e már precedensre Törökországban, hogy mondjuk más képviseletek, más kulturális intézetek valamiféle ilyen gasztrodiplomáciai stratégiát implementálnak, és így jobban ráfekszenek erre az egész témakörre. Aztán meg majd arról is szeretnélek még kérdezni, hogy milyen erre a fogadókészségi török infrastruktúra szempontjából, hogy az éttermek mit szólnak ehhez, mennyire vannak hozzászokva.
Igazság szerint az a nagyon érdekes helyzet, hogy több ország is rendelkezik gasztrodiplomáciai stratégiával, ezek nem mi vagyunk sajnos. Viszont nagyon sok országra az a jellemző, hogy gasztrodiplomácia alatt elsősorban azt értik, amikor politikusok, állami vezetők leülnek egy asztalhoz, és az adott éppen őket fogadó nemzetnek az ételei mellett beszélik meg a fontos államügyeket. Ugyanakkor erre van egy másik kifejezés, mert hogy ez igazából az úgynevezett konyha vagy ételdiplomácia, nem is tudom, hogy magyarul erre mi a megfelelő kifejezés, de a valódi gasztrodiplomácia igazából az elmúlt években kezdett el ismerté válni, élen például Chilével, Peruval vagy Tájfölddel, ahol a kormányzatnak ez egy kifejezett célja volt, hogy egy külön stratégiát építsen arra, hogy a gasztronómián keresztül mutassa be az országát, de ez akár most már Dél-Koreára is elmondható lehet, hiszen Dél-Koreának nem csak a K-pop zenéje, hanem akár az ételei is most már meghódítják az egész világot, és ez nem egy véletlenszerű történés, hanem emögött ténylegesen stratégia létezik. Magyarországnak sajnos nincsen ilyen stratégiája, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz helyzetből indulunk. De persze, én nagyon szívesen venném, hogyha kijavítanának a gasztronómiai szektorban dolgozók, de én azt látom, hogy még az sincs teljesen konkrétan meghatározva, hogy a magyar gasztronómiát a 21. században mi tulajdonképpen hogyan szeretnénk bemutatni. Mi szeretnénk továbbra is azt hangsúlyozni, hogy mik a tradicionális fűszereink és a tradicionális ételeink, és továbbra is a gulyásra, pörköltre, túrógombócra helyezni a hangsúlyt, vagy ezeknek egy újra gondolt változatára, vagy valami teljesen másra. Szóval, hogy ezek nagy kérdések, és nyilván ez még nagyobb kérdés egy olyan országban, ahol nagyon sok alapanyagunkkal nem tudunk dolgozni, mert hogy ugye a külügyminisztérium foglalkoztat több séfet is külföldön, nagyobb nagykövetségeken, és számukra szoktak rendszeresen szervezni továbbképzéseket, itthoni, akár Michelin csillagos séfek is. Viszont végignézve ezeket a recepteket, a nagy többsége török országban egyszerűen nem készíthető el, már csak azért is, mert valamilyen formában például sertésterméket tartalmaz. Legyen ez akár csak hús, vagy kolbász, vagy zsír, vagy töpörtyű, vagy akármi. De ugyanígy van például a libamájjal is, mert nem tudjuk, én például nem tudtam azt megoldani, hogy ugye nagyobb mennyiségben bevigyük az országba, és mondjuk ezzel tudjak dolgozni, mert hogy nincs erre egyszerűen egy kialakult logisztikai háttér. De ugyanez felmerül például a túróval, ami ugye nem létezik Törökországban. Tehát egyszer-kétszer megoldottam, hogy épp jöttek ismerősök, és akkor kértem, hogy hozzanak egy 5 kiló túrót, hogy tudjak főzni a 30 fős rendezvényemen. De ugyanígy probléma az is, hogy például ugye a sertéstermékek mellett egy jó jókai bableves nem tud elkészíteni az ember, mert hát abba kell a kolbász. Vagy az, hogy felmerül a kérdés, hogy mikor használhatok alkoholt például főzésnél, hogy készíthetek-e mondjuk egy vörösboros ragút vagy pörköltet. Van, ahol erre van nyitottság, valahol nincs. Úgyhogy nagyon sok olyan gátló tényező van, ami azért kicsit szűkíti azt, hogy miből lehet válogatni, és hogyan tudom én megmutatni a magyar gasztronómiát. De visszatérve a kérdésre, szerintem más országoknak sincsen alapvetően Törökországban kifejezetten gasztró diplomáciai stratégiája. Nincsenek olyan kollégák, akik egyszerre dolgoznak séfként is, és beszélik és a nyelvet. Általában az országok a saját gasztronómiájukat a nemzeti ünnepi fogadásaikon tudják bemutatni, illetve egyszer-egyszer előfordul, hogy hívnak mondjuk egy híresebb séfet az országukból, aki mondjuk egy négykezes vacsorán valamelyik helyi híres séffel bemutat néhány fogást, de nagyjából ennyiben kifullad a gasztrodiplomácia.
Bocsánat, mi az a négykezes vacsora?
Ja, a négykezes vacsora igazából annyi, hogy két, mondjuk két külön séf, két külön nemzetiségű séf együtt egy konyhában dolgozik, és közösen állítanak össze egy menüt, tehát mondjuk ez úgy szokott megmutatkozni, legjobb tudomásom szerint például Mautner Zsófi, vagy nem tudom, több magyar szakács is ment már külföldi éttermekbe ilyen négykezes vacsorát tartani, ahol egy étteremnek egy híresebb séfje meghívja őket, és közösen állítják össze a menüt, közösen készítik el, és ez egy koprodukció eredményeként mutatja be a közös pontokat a gasztronómiában.
Felmerült bennem egyébként a kérdés, hogy egy ilyen gasztrodiplomáciai akár stratégiának, akár ilyen különböző lépéseknek mi a célja egyébként? Mit szeretnénk elérni? És egészen konkrétan te a törökországi működésed során mit szerettél volna elérni?
No, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, de az országok nagy többségében még nem igazán tudnak mit kezdeni ezzel a gasztrodiplomáciával, ugyanis ennek én azt gondolom, hogy nagyon hosszú távon lehet csak látható eredménye, mondjuk gazdasági eredménye. Mert ugye általában akár itthon is az látszik, hogy mióta külgazdaság és külügyminisztérium munk van. Ugye elsősorban arra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy a külpolitikai lépéseinknek gazdasági eredménye legyen, ami számokkal kimutatható. A kultúra nyilván ilyen szempontból egy baromi nehéz terület, mert hogy egyszerűen nem lehet számokkal kimutatni az eredményét. Persze elmondhatjuk, hogy egy koncertre vagy egy vacsorára hány ember jött el, hány influencer, hány sztorit osztott meg róla, és hány poszt jelent meg róla, de hogy effektíve gazdasági eredményét azonnal nem láthatjuk. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy nem tudom, Tájföld vagy Korea hogyan építi fel a gasztrostratégiáját, azzal, hogy Tájföld vagy Korea populárisra teszi a saját kultúráját és gasztronómiáját, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy a külföldiek a világ másik pontján is megismerkedjenek ezekkel az alapanyagokkal, és hogyha ízlik nekik, akkor elkezdjék használni. Ezt Törökország szempontjából például úgy tudom tök jól reprezentálni, hogy Törökország egyik legismertebb bulgur étele, az úgynevezett küszür, ami egy apró szemű bulgurból készült saláta. Mindenki ismeri, mindenki készíti otthon, viszont annak köszönhetően, hogy Dél-Amerikából elindult a kinoa világhódító útjára, manapság a trendi és egészségtudatos éttermekben ezt a küször nevű salátát nagyon sok helyen már kinoából csinálják, mert hogy az nagyon trendi és nagyon egészséges. És nyilván az, hogy a kinoa elterjed, az az adott származási országnak egy hatalmas extra bevételt jelent, mert nem csak ők fogják fogyasztani, hanem a világ minden részén szeretnének majd kinoát enni az emberek. De akár beszélhetünk, nem tudom, Korea szempontjából a kimcsiről, vagy nem tudom, táj fűszerekről. Úgyhogy igazából ez hosszú távon, hogyha a saját ételeinket és alapanyagainkat megismertetjük a nagyvilággal, akkor ez hosszú távon természetesen gazdasági potenciált is jelenthet, és többletbevételt.
És amikor te dolgoztál kint Törökországban, akkor volt valami ilyen alapanyag, amiről esetleg felismerted, hogy ez potenciálisan népszerű lehet, vagy hogy képzelted el a kinti dolgot?
Igazából, hát nekem olyan szempontból nehéz dolgom volt, hogy ugye én egy évet voltam kint, nulláról kezdtem ezt az egész gasztro diplomáciát és gasztrokulturális tevékenységet. Szóval nyilván egy év alatt nem lehet megváltani a világot, és nem lehet elérni nagyon-nagyon sok embert, meg nem lehet hosszú távú célokat kitűzni, hogyha nem tudom, hogy ennek lesz-e folytatása. Szóval azt azért be kell vallanom, hogy nyilván nekem az volt a célom, hogy amennyire lehet, tudjak minél nagyobb visszhangot kelteni azáltal, hogy nagyon sok influencerrel és újságíróval dolgozunk együtt, és megjelenjünk nyomtatott sajtóban is, online is, social media felületeken is, és több ezer, tízezer embert érjünk el, mert nyilván most az, hogy én 30 emberre főzök, az egy limitált mennyiség, vagy 50-re, de nyilván a nagy nyilvánossággal, hogyha őket elérjük, akkor ott már talán megmozdulhat valami, és természetesen az is cél, hogy ha eljönnek egy vacsorámra, és megkóstolják, és azt mondják, hogy egyébként ez tök érdekes, és nem gondoltam volna, hogy Magyarországra mondjuk érdemes elmenni azért, hogy ott egyek, mert természetesen én nagyon sokat meséltem a vacsorák alatt, és buzdítottam az embereket, hogy szálljanak fel a repülőgépre, és jöjjenek el hozzánk, szóval ez sem mérhető konkrét számokban, de azt gondolom, hogy az ilyen rendezvények igenis hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek elgondolkozzanak, hogy a következő évben mondjuk, nem tudom, ne Párizsba menjenek, mert az trendi, hanem jöjjenek Budapestre enni és város nézni.
És hogyan tudtál kapcsolatot építeni a helyi influencerekkel, helyi éttermekkel? Gondolom, az nagyon sokat segít, hogy te jól beszélsz törökül.
Igen.
De ezek meglévő kapcsolatok voltak, vagy így a nulláról kellett?
Hát igazából ez vegyes. Én elég sok újságírót ismertem már, illetve influencert követtem. Úgyhogy ez nekem egyébként egy nagyon szuper dolog volt, hogy olyan influencerek, vagy akár szakácsok, éttermek, akiket korábban csak követtem, velük együtt tudtam dolgozni. Volt egy kollégám, aki már évek óta a Magyar Kulturális Intézet sajtókapcsolataiért és marketingért felelős, és ő már egy elég kiterjedt sajtókapcsolati hálóval rendelkezik, úgyhogy ő is nagy segítségemre volt, és természetesen ezek a rendezvények mindig az éttermekkel szoros együttműködésben történtek, szóval az éttermek PR csapata mindig nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ő kapcsolataikat is meg tudjuk mozgatni.
Milyen az isztambuli gasztro szcéna? Vannak egyébként nők sífek között, vagy ez egy ilyen negyedi dolog, hogy te nőként sífkedsz?
Abszolút vannak. Én azt gondolom, hogy egy elég nagy változás van most már a gasztroszénában, ilyen szempontból. Természetesen Törökországban is az jellemző, mint szerintem a világ nagy részén, és többek között nálunk is, hogy azért a férfiak uralják ezt a szektort, de én azt látom, hogy Törökországban is egyre több nő kap szerepet, és szerintem az egy nagyon szuper dolog, hogy Magyarországgal ellentétben Törökországban fantasztikus gasztronómiai képzések vannak, nem csak gyors talpalók, hanem egyetemi szintű képzések is, és rengetegen választják most már a fiatalok közül ezt a szektort, illetve ezt az utat középiskola után. Nagyon sok lány is, hál' Istennek. Szóval, ahogy én dolgoztam különböző éttermekkel, nagyon sok lányjal találkoztam a konyhán, hál' Istennek. Szóval összességében nagyon pozitív fejlemény szerintem, hogy sok lány választja ezt a szakmát, attól függetlenül, hogy hosszú távon szeretne dolgozni, vagy sem. Ezt ugye azért is mondom, mert sok konzervatív gondolkozású családból származó lány lehet, hogy elvégzi az egyetemet, és lehet, hogy dolgozik még néhány évet, de nem feltétlenül fogja az egész életét munkával tölteni, viszont szerintem nagyon szuper az, hogy belekóstol egyáltalán a munka világába, és nyilván a gasztronómia az eleve közel áll hozzájuk, mert azért az Törökországban még mindig egy általánosan elfogadott elvárás, hogy a nőnek jól kell tudnia főzni, és hogy otthon jól kell teljesíteni a konyhában. És szerintem egyébként nagyon sokan azért is választják ezeket a képzéseket, mert nagyon szuperül és profin akarnak otthon teljesíteni, szóval lehet egy ilyen is, de nyilván karrier szempontból is ez egy nagyon jó lehetőség, és közben azt mindenképp szeretném megemlíteni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy a The New York Times-ban néhány hete jelent meg egy cikk olyan címmel, hogy How Female Chefs Are Sparkling in Istanbul, és Isztambulnak a leghíresebb női séfjeiről ad egy rövid összefoglaló portrét ez a cikk, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy már nemzetközi szinten is ők hangot kapnak, és akár Michelin csillagos, vagy Michelin által ajánlott éttermekben is számos nőt találhatunk. Isztambulban is van egy olyan Michelin csillagos étterem, amelyiknek női séfje van. Úgyhogy ezek nagyon szuper fejlemények, de az természetesen megint egy más dolog, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz mondjuk a férfiak, hogy megjelenik náluk egy európai nő, és akkor hirtelen be akar menni az ő konyhájukba. Ezt nem feltétlenül veszik mindig pozitívan.
Na, és hogyan viszonyulnak a férfi séfekhez?
Igen, szóval nekem egy kicsit ilyen szempontból egy furcsa helyzetem volt, mert amikor megjelentem egy-egy étterem vezetőségénél, hogy én jöttem egy ötlettel, szeretnék megvalósítani egy vacsorát nálatok, illetve közösen természetesen a ti csapatotokkal, akkor voltak olyan esetek, amikor nem igazán tudták hova tenni azt, hogy én most tulajdonképpen mi vagyok. Egy séf vagyok, vagy egy diplomata vagyok, mert a kettő a számukra nem fér meg. A séf szakma most, vagy meg a szakács szakma általánosságban most kezd el egy kicsit trendivé válni, talán Törökországban. Mindez ideig egy eléggé, nem azt mondom, hogy lenézed, de egy ilyen alsóbb szintű szakmának tűnt, ellentétben a diplomáciával, ami hát mindennek a csúcsa. Szóval ezt így nehezen emésztik meg nem tudták egyszerűen értelmezni, hogy lehet, hogy egyszerre vagyok diplomata, és dolgozom egy kulturális intézetben, és közben meg szakács is vagyok. Szerintem nagyon sok helyen azt gondolták, hogy én egy diplomata lányka vagyok, aki azt gondolja, hogy tud főzni, és most akkor egy kicsit csillogni szeretne azáltal, hogy bemegy egy étterembe, és ő ott próbál valamit csinálni. Szóval szerintem sok helyen nem nagyon hitték el először, hogy én valóban tudok főzni. És sajnos Törökországban van egy olyan hozzáállás is, ez mondjuk inkább a konzervatív rétegeknél, vagy az idősebb generációnál jellemző, ahol nem nagyon tudják azt értelmezni, hogy egy lány miért akar karriert csinálni. magas vagyok, nem tudom, sokszor ezt mondták, hogy jaj, te olyan szép vagy, miért nem keresel magadnak egy gazdag férjet, mit izé töröd itt magad, hogy dolgozol, otthon is ülhetnél nyugodtan, és lógathatnád a lábad. Szóval, hogy sokan ezt nem értik, hogy én miért akarok a konyhába tölteni tizen sok órát, ahelyett, hogy ülhetnék az irodámban is igazából. Illetve nyilván ez sok esetben egy nagyon kényes dolog, hogyha egy konyhafőnöknek van egy fix csapata, sajátjának érzi azt az adott konyhát, ami megszabott rendszerint működik, akkor ő oda nem szeret beengedni idegeneket, pláne, hogyha egy kicsit nagyobb az egója, akkor meg nem szereti, hogy valaki más legyen ott a reflektorfényben, mint ő. Szóval volt olyan szituáció, amikor a török kollégámmal együtt elmentünk egy megbeszélésre, leültem a séffel szembe, elmondtam neki, hogy mi az elképzelésem, majd ő nem hozzám beszélt tovább, hanem a mellettem ülő férfi kollégámhoz beszélt, és ez azért volt fura, mert ugye nincsen nyelvi akadály, hogy beszélgessünk egymással, és a férfi kollégám nem fog tudni releváns választ adni az ételekkel, vagy borpárosítással, vagy bármivel kapcsolatban, mert a szakmai oldalát nyilván én tudom. Úgyhogy voltak ilyen érdekességek, de általában, még hogyha kicsit nehezen is indult az együttműködés, akkor a végére, amikor elkészült a menü, és látták, hogy ja, tényleg tud ez a lány főzni, akkor meglágyult a szívük, és egyébként mindenhol azt mondták a végén, hogy szeretettel várnak majd újra vissza, és dolgozzunk együtt máskor is, hál' Istennek.
Hogy érzed, mi segített abban, hogy végül is elismerjenek, és sikeres legyen ez az együttműködés?
Volt, aki csak megtűrt a konyhában, tehát mivel tudta, hogy ez egy napot fog tartani, adott mellém egy segédet, és az egyik sarkát a kis konyhának, és mivel én soha nem egóból mentem oda, és soha nem próbáltam úgymond átvenni a helyét, és hogyha láttam, hogy ő nagyon magas lóról beszél, én is tudtam, hogy ez egy napig fog tartani, és nem mentem bele az ilyen egóharcokba, hanem akkor tényleg félreálltam a sarokba, csináltam a kis dolgomat, és a végén természetesen őt is kihívtam, és megtapsoltattam a vendégekkel, hogy ő az főszakács, és igazából az ő csapatának köszönhetjük azt, hogy itt minden összeállt úgy, ahogy. De sok helyen viszont azt is tapasztaltam, hogy miután látták, hogy én abszolút csapatban szeretnék dolgozni, és nagyon szívesen megosztom az összes tudásomat, az összes receptemet velük, minden résznél bármit csinálunk, mindent kóstoltatok velük, megszagoltatom a fűszereket, ott hagyom nekik a maradék fűszereket, hogyha szeretnék, mert nem tudom, mondjuk magyar fűszerköménnyel soha senki nem találkozott még, és tök izgalmasnak tartották, és akkor ott hagytam belőle egy zacskót, hogy kísérletezzenek vele, ha szeretnének. Szóval, hogy ilyen apróságok, meg nyilván az, hogy beszélem a nyelvet, ez nagyon-nagyon sokat lendített a dolgon, és az, hogy én próbáltam mindig nagyon nyitott és érdeklődő lenni, és ez általában az ő szívüket is megnyitja, hogyha azt érzékelik, hogy egy európai nem azzal akar oda menni hozzájuk, hogy na majd mi megmutatjuk a tutit, hogy hogy kell jól csinálni bármit, hanem azzal megyek oda, hogy figyelj, mi így csináljuk, ti így csináljátok, és egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy minden egyes vacsorának tulajdonképpen az volt az egyik lényege, hogy megmutassam, hogy mik a közös pontok a két nemzet gasztronómiájában, illetve azt is, hogy mondjuk az a 150 éves közös történelmi múlt, az milyen nyomot hagyott a mi gasztronómiánkba, és ezáltal milyen közös pontjaink vannak. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy azáltal, hogy én beszélek történelmi múltról és közös pontokról, ezáltal ők is valahogyan tudnak ez az egész témához valahogy kapcsolódni.
Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a konkrét éttermeken túl milyen volt a fogadókészség? Ki volt a közönség, aki járt ezekre az eseményekre? Ez mennyire maradt meg így a fine diningnak a kategóriájában?
Uh-huh. Hát azt nem mondanám azért, hogy fine dining, viszont azt mindenképp, hogy a felső középosztály volt az, akik általánosságban eljöttek az ilyen fizetős vacsorákra. Ez többek között abból is adódik, ugye beszélgettünk arról korábban, hogy esetleg téma lehetne az, hogy Törökország gazdasági helyzete hogyan változott az elmúlt években, hát nem feltétlenül jó irányba, szóval nem tudom, hogy a hallgatók mennyire követik a fejleményeket, de ugye az elmúlt években elképesztő nagy inflációval küszködik Törökország, és a lira őrületes mélyrepülésben van, szóval elképesztően sokat vesztett az értékéből az elmúlt években, és ez nyilván a gazdasági fejlődésre, meg általában az emberek mindennapjára nagyon rossz hatással van, és azt nyilván a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogyha egy óriási drágulást érzünk, akkor az első dolog, amit elhagyunk az életünkből, az a kultúra, sajnos, mert hogyha az emberek nagy többsége azzal küzd, hogy hogyan fizesse ki az albérletet, és hogy hogyan húzza ki a fizetéséből a hónap végéig, úgy, hogy a gyerekeinek is tudjon enni adni, akkor nem azon fog gondolkozni, hogy most hát nem tudom, a magyar vagy a francia kulturális intézetnek a programjára menjek-e. Szóval tényleg a felső középosztály tudjuk csak megszólítani, mert nekik van egy olyan keresetük és keresletük, amire tudunk építeni. Nem csak azért, mert hogy ki tudják-e fizetni azt a vacsorát, mert nyilván azért próbáltuk ezt viszonylag alacsony szinten tartani a belépők árát, de azért is, mert ők az a potenciális réteg, akik mondjuk lehet, hogy jövőre megveszik a repülőjegyet, és eljönnek Magyarországra. Úgyhogy igen, és nyilván ők egy olyan képzettebb réteg, akik nyitottak is más kultúrára, és esetleg beszélnek idegen nyelveket. De mindezek mellett mindenképp szeretném megemlíteni, hogy voltam, meghívást kaptam olyan iskolákba is, ahol hátrányos helyzetű gyerekek jártak gasztronómiai képzésre, hát ilyen szakközépiskolának megfelelő iskolába, és nyilván nem ők az a kategória, akik jövőre ide fognak utazni. Viszont azt gondolom, hogy azáltal, hogy egy kicsit betekintést kaphattak egy más nemzetnek a kultúrájába, a gasztronómiájába, mesélhettem nekik az én karrieremről, azért, hogy miért foglalkozom gasztronómiával, azért, hogy milyen potenciál van benne, hogy nem csak az a jövőkép állhat előttük, hogy beállnak egy óriás hotelláncnak a konyhájába, ahol minden nap ugyanazt a répát fogják, ugyanazt a, nem tudom, munkafolyamatot fogják csinálni, hanem lehet ez egy sokkal kreatívabb szakma is, szóval, hogy nekem ezek is ugyanolyan fontos események voltak, hogy ilyen gyerekekkel is együtt dolgozhassak.
Nagyon fontos nyilván, hogy a gazdasági részéről is beszéljünk, de amikor az adás előtt beszéltünk arról, hogy miről is legyen szó, akkor említetted, hogy a törökök nagyon máshogy is szeretik eltölteni a szabadidejüket, hogy ebben is vannak különbségek. Erről tudnál mesélni egy kicsit, hogy mire gondoltál?
Igen, alapvetően szerintem ott még nagyon erősen befolyásolja az ő mindennapi életüket, azaz elmúlt több száz év, amiben az ő munkahabitusuk kialakult, mert amikor a nők nagy többsége még nem dolgozott, és inkább a férfiak jártak el otthonról, a nők otthon élték a szociális életüket, illetve egymás otthonaiban, a férfiak pedig a kávé és teaházakban, akkor a férfiak nem siettek haza a munka után, tehát nem az volt a jellemző, hogy fél ötkor eldobom a tollat, mert mindenki máshol töltötte a szabadidejét, másként szocializálódott, és úgymond nem nagyon akarták egymást zavarni. Ez egyébként a mai napig egy nagyon érdekes dolog, hogy sokszor én rácsodálkoztam arra, hogy akár hétvégén, akár késő este miért ülnek kint a férfiak, és nem tudom, kártyáznak, teáznak, kávéznak egymással, miért nincsenek otthon, hétvégén miért külön vannak a nők és a férfiak, nyilván ez most már azért nagyon sokat változik, de hogy pláne vidéken ez miért látszik, és hogy milyen szomorú, hogy nincsenek otthon a feleségükkel, és aztán amikor erről idősebb nőkkel beszéltem, akkor azt mondták, hogy de hát én nem értem, hogy te mire gondolsz, mi küldjük el őket otthonról. Szóval, hogy ezt most mind azért mondtam el, mert ez az a munkamorál és a mindennapjaik felépítésére is még nagy hatással van, mert alapvetően ők nem úgy töltik el a napjukat, hogy úristen, gyorsan végeztem el a munkám, és rohanok haza, vagy hogy a barátokkal legyek kicsit, vagy hogy a feleségemmel, a családommal töltsek el minőségi időt, hanem rengeteg teaszünetet tartanak, nagyon hosszú az ebédszünet, nagyon sokáig dolgoznak, tehát azt a munkát, amit egyébként ők is el tudnának végezni, mert ha akarnak, tudnak nagyon hatékonyan dolgozni, a sokkal hosszabb időre húzzák ki, sokkal később van vége emiatt a munkanapjuknak. Ráadásul Isztambulba, ahol most már a megfizethetetlen belvárosi albérletek miatt az emberek egyre kiebb és kiebb költöznek, és már egyáltalán nem ritka az, hogy naponta 2 órát utaznak reggel munkába, meg 2 órát vissza a tömegközlekedésen, vagy akár autóban. Ezért nagyon kevés idejük marad a családdal való bármilyen programra, és hétvégén meg őrülten fáradt, szerintem mindenki, és azt is inkább azzal töltik, hogy akkor egyenek, és sokan már nem is tudják úgy azt megengedni, hogy mondjuk étterembe járjanak, úgyhogy inkább elmennek piknikezni, úgyhogy a nagy parkok azok fullig van, tehát tényleg fullon vannak, és rengeteg család jár ki a parkokba. De összességében azt el lehet mondani, hogy bár azt látjuk, hogy például Isztambulban dugig vannak a legpuccosabb éttermek is, azért azt látni kell, hogy 20 milliós, nagyjából 20 milliós városról beszélünk, és bármennyire is több ezer étterem van, ez csak egy nagyon pici részét fedi le a társadalomnak, akik ott a szuper éttermekben vannak. Mindenki más, leginkább a tévé előtt ül, nagyon-nagyon kevés könyvet olvasnak, nagyon-nagyon, tehát szerintem még a magyarokhoz képest is nagyon kevés kulturális programra járnak, nagyon kevés a színház, koncertek is, nagyon érdekes, hogy hol, mire vevők, tehát kerületenként változik, hogy hova, melyik művészt érdemes elvinni, mert egy konzervatívabb kerületben inkább a régi 70-es, 80-es évek popja megy, míg a modernebb kerületekben, ahova a fiatalok járnak szórakozni, ott nyilván egy rock klub vagy egy jazz klub is simán életben marad. Úgyhogy ezek ilyen tök érdekes dolgok, de általánosságban sajnos, és erre nyilván megint egy külön adást lehetne szánni, az urbanizáció nagyon meggondolatlanul, vagy hát nem tudom, lehet, hogy ez egyébként egy abszolút tervezett dolog, hogy így alakulnak a városok, de borzasztó azt látni, hogy akár Isztambulban, hogyha megnézzünk egy újonnan kialakult városrészt, ott van rengeteg sok felhőkarcolónyi lakóépület, amik mindegyik ugyanúgy néz ki, és borzasztó lehangoló, nem nagyon van természetes zöld felület, tehát lehet, hogy van valami úgymond épített, telepített park, van egy dzsámi, és van egy bevásárlóközpont, és így épülnek fel az új kerületek a nagyvárosokban. És igazából az emberek a szabadságuk nagy részét azt vagy a bevásárlóközpontokban töltik, vagy pedig otthon a tévé előtt. Úgyhogy ez egy elég szomorú dolog, és nem is igazából érzem azt, hogy nagyon ösztönöznék arra az embereket, hogy ezen kicsit változtassanak, és mondjuk több időt töltsenek akár a természetben, nem feltétlenül piknikezve, hanem inkább mondjuk mozogva, vagy esetlegesen tényleg kultúrával foglalkozzanak.
És ezek a bevásárlóközpontok, ezek ilyen nyugatias típusú?
Igen.
Tehát ugye ugyanazokat a boltokat találjuk meg, és
igen.
Az emberek akkor vásárolnak? Vagy
igen, igen, igen. És a vásárlásról azt a felfedezésemet mindenképp meg kell osztanom, hogy a pénzzel való bánásmóduk is mennyire más, tehát hogy ezt a férjem fogalmazta meg nagyon jól, ugye vele költöztem ki Törökországba, és neki azért még nagyon sok újdonságot nyújtott nyilván ez az ország, és ő így külső megfigyelőként mondta azt, hogy a Törökország és a török emberek egy ilyen nagyon átmeneti periódusban vannak most, az látszik rajtuk, mert nagyon erős hatással van rájuk a nyugati fogyasztói társadalom, és ez az egész gondolkodásmód, és nagyon-nagyon adnak a külsőségekre, tehát amellett, hogy tudjuk, hogy mennyi az átlagkereset, sokkal kevesebb, mint Magyarországon, és milyen hatalmas a munkanélküliség, mindezek mellett mégis mindenkinek iPhone van a kezében, és iWatch a kezén, és a legtrendibb, legújabb ruhákban vannak. Most nyilván ez egy másik téma, hogy a rajtuk lévő különböző világmárkákból mennyi a hamisított, de hogy a külsőségekre nagyon kell figyelni, de hogy visszatérve a vásárlásra, az olyan nemzetközi világmárkáknak a boltjaiban is, mint a H&M vagy a Zara, vagy bármit említhetnénk, náluk is létezik olyan opció, hogy részletre vásárolj. Ami szerintem elképesztő. Tehát, hogyha bemész, akkor a minden egyes pólónak és pulcsinak az árcéduláján van egy olyan ár, hogy mennyibe kerül a teljes összeg, hogyha most egyszerre kifizeted, és mennyibe kerül, hogyha részletre veszed meg, és akkor összesen mennyire fog kijönni mondjuk 4-5 részlet után. Szóval, hogy ez azért elképesztő, mert ezek szerint ennyire fontos nekik az, hogy ők mit viselnek, és mi van a kezükbe meg a kezükön, hogy hajlandóak adósságba verni magukat azért, hogy megvegyenek maguknak egy új pólót.
Egyébként ezt hogy implementálják? Tehát, hogy akkor...
Hát én nagyon sok török ismerősömnek, kicsit felvilágosultabb és pénzügyileg tudatosabb török ismerősömnek hallottam már azt elhangzani a szájából, hogy szerinte pontosan emiatt, hogy a törökök már végsőkig adósították magukat, ez nagyon rövid időn belül egy hatalmas gazdasági összeomláshoz fog vezetni. Nyilván én nem vagyok közgazdász, sem pénzügyi elemző, szóval fogalmam sincs, hogy ez mennyire igaz vagy sem, de az tény, hogy a fiatalok egyetemista koruktól kezdve adósítják el magukat nagyon durván, semmilyen pénzügyi felvilágosítást, képzést nem kapnak, semmilyen tudatosság nincs bennük, kezdve onnan, és nyilván panaszkodnak rá, hogy nagyon sokan csak úgy tudják megengedni, hogy egyetemre járjanak, hogy nagy diákhiteleket és minden egyéb támogatást vesznek fel, de ott is hasonló ilyen láncadósság alakul ki, mint Amerikában, ahol 8 hitelkártyája van az embernek, és az egyik hitelkártyával törleszti a másik hitelkártyáján lévő adósságot, és hogy én biztos vagyok benne, hogy az emberek nagy többsége már követni sem tudja, hogy merre hány óra, és hogy melyik irányba mennyivel van eladósodva, és hogy hallottam, tehát közvetlen környezetemből olyat is, amikor, nem tudom, összeházasodott a fiatal pár, mind a kettőjüknek már óriási adósságai voltak, de még volt annyi keretük a banknál, hogy nem tudom, megvegyenek még egy, nem tudom, 30 centivel nagyobb tévét, és akkor ők azt még megvették. És hogy... Mert hogy már végül is úgy is tök mindegy, már így is úgy is el vannak adósodva, és akkor az a plusz, nem tudom, több százezer forint, az már úgysem számít. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez hosszú távon hova fog vezetni, de biztos nem jó irányba.
Hogyha már erről a nyugatias életforma rohamos terjedéséről beszélünk, akkor óhatatlan az ember eszébe jut a fenntarthatóságnak a kérdése. Erről mennyire van szó Törökországban?
Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert szó van róla, tettek már sokkal kevesebb. Alapvetően a török étkezésben régebben, mint ahogy szerintem minden országban, mondjuk még falun is megfigyelhető volt, nyilván a gazdasági háttér miatt, meg azért, mert az emberek sokkal tudatosabbak voltak, a tradicionális konyhára jellemző volt az, hogy az állatokat a fülétől farkáig felhasználtuk, minden ehető növényt összegyűjtöttünk az erdőben, stb., és ennek van nyilván egy reneszánsza, ugyanúgy itthon, ahogy Törökországban is, de mindemellett megvan az elképesztő pazarlás is, tehát nem tudom, hogy ki járt már Törökországban, és mondjuk reggelizett már Törökországban, a török reggelik elképesztően csodálatosak tudnak lenni első ránézésre, mert ha az ember kikér egy török reggelit, az azt jelenti, hogy kap legalább 20 fajta ételt, telipakolják az asztalát rengeteg fajta finomsággal, de nyilván ez óriási mennyiségű pazarlást is jelent, mert én egy olyan asztaltársaságot sem láttam még soha életemben Törökországban, országokon, ahol mindent megettek volna. Ezeknek az ételeknek a nagy része egyébként a kukában végzi. Régebben sok helyen láttam azt, hogy ezeket újra felhasználták, és mit tudom én, lekvárokat újra felszolgálták ugyanazt a lekvárt a következő asztaltársaságnak, ami nyilván a Covid-dal megszűnt, de ugyanakkor tényleg egy őrületes pazarlás látszik, és mindemellett nagyon fontos azt megemlíteni, hogy Törökországban a szemét feldolgozás és újrahasznosítás az gyakorlatilag nem, hogy gyerekcipőben sehol nem jár még, nincsen szelektív hulladékgyűjtés sehol, a nagyvárosokban egy-két helyen már próbálkoznak ezzel, de Isztambulban a kommunális hulladéknál ez egyszerűen megoldhatatlan. És azt is mindenképp meg kell említeni, hogy miután, ha jól emlékszem, 2018-ban Kína úgy döntött, hogy nem vásárolja fel továbbá a nyugati társadalmak szemétdombjait, és nem veszi át tőlük, totálisan bezártak, ezek után Törökország kezdte el átvenni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az elmúlt években 11,5-6 millió tonna szemetet vett át az EU országoktól Törökország. Ez háromszor több, mint amit mondjuk 20 éve, és ez még nő is, tehát hogy ez csak így érdemes ennek utána olvasni, ez egy abszolút, hogy mondjam, szemfényvesztés, hogy azt mondja nagyon sok nyugat-európai ország, hogy ők már lassan ilyen nullszaldósak, meg hogy szokták ezt mondani, nulla kibocsátásuk van, és hogy ők már szemétmentesek, meg feldolgozzák úgy a szemetet, hogy energiát állítanak belőle elő, ez lehet, hogy kis mennyiségben igaz, de úgy tudják csak ezeket a nagyon jó számokat bemutatni a nagyvilágnak, hogy igazából a szemetük nagy részét eladják Törökországnak, és sok pénzt fizetnek azért, hogy Törökország ezt felvásárolja. Törökország elvileg bizonyos, nagyon szigorú szabályok mellett dolgozza fel ezt a szemetet, ami viszont egyáltalán nem igaz, mert nagyon sok, tehát hogy se a Greenpeace, a törökországi Greenpeace, se a WWF-nek fogalma sincs, hogy a hozzájuk beömlő több millió tonna szeméttel mi történik, és hogy ennek hány százalékát hasznosítják újra, vagy égetik el úgy, hogy tehát, hogy nem energiát termelve, hanem a környezetet szennyezve. És több millió tonna szemét szennyezi a földet, az élővizeket és a tengert és mindent. Szóval, na mindegy, ez egy nagyon hosszú téma sajnos, ami elég szomorú, de Törökországban ez mára egy elképesztő krízis, amiről nem beszélnek, pedig ez már kimutathatóan egészségügyi károkat okoz a lakosságban.
Viszont említetted, mikor beszélgettünk arról, hogy miről is beszélgessünk, akkor több mindenről volt szó, ami kevésbé tárgyalt téma. Ezek között egy olyan téma is felmerült, hogy Törökországban van egy csomó olyan természeti, kulturális kincs, amit Magyarországon nem ismerünk, és érdemes volna, elérhető volna. Mire gondoltál, amikor ezekről beszéltél?
Igen, ugye mi nagyon sokat utaztunk az elmúlt egy évben, hála Istennek, és több olyan helyre is eljutottam, ami abszolút bakancslistás volt számomra, és a férjemen vettem észre azt, hogy sok mindenre úgy rácsodálkozott, amiről én már tudtam, hogy igen, ez Törökországban van, mint például a Tigris és az Eufrates folyó, amiről tökre nem tudjuk. Tehát, hogy van egy képünk arról, hogy gimiben meg egyetemen esetleg tanultunk arról, hogy hol volt annó a termékeny félhold, és a Tigris, és az Eufrates, és a civilizációnk bölcsője, de ez valahogy szerintem nem állt össze a fejekbe, ha csak később nem foglalkoztunk ezzel mélyebben, hogy tulajdonképpen ennek a legészakibb csücske az a mai Törökország déli része, és hogy a Tigris és az Eufrates, az Diyarbakiron, a kurdok egyik legfontosabb, törökországi kurdok egyik legfontosabb városán keresztül folyik át, és hogy egész délkelet Törökország tulajdonképpen ott, hát hogy is mondjam, Diyarbakir és Gaziantep környéke, és Hatály környéke, és a Nemrut-hegy, tehát igazából a szír határ környéke, e két folyó között terül el, és végül is Mardin, ami egy csodálatos város, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy elmenjen oda. Mardin volt a legészakabbi település, ami végül is így a termékeny félholdnak az északi pontját jelzi, vagy az északi határát jelzi. Úgyhogy mondjuk ezt a két folyót, ha már említem, ez szerintem egy ilyen tök érdekes dolog, és figyelemfelkeltő, de amit én mindenhol szoktam mesélni, hogy erről én is csak nem régen, néhány évvel ezelőtt hallottam először, hogy az emberiség legrégebbi épített emléke Törökországban található, Göbekli tepének hívják, 1963-ban fedezték fel, de évtizedekig nem foglalkozott senki vele, vagy nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, a 80-as években kezdték el feltárni, és csak hogy pár ilyen érdekességet mondjak róla, szóval ezek az építmények, amik alapvetően nagy valószínűséggel szakrális, vallási, rituális célból lettek megépítve, ezek 6600 évvel idősebbek, mint a Stonehenge, 7100 évvel azelőtt készültek, mint a legrégebbi egyiptomi piramisok, tehát 12000 évvel ezelőtt, úgy, hogy egyébként mi egészen az elmúlt évekig azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen azelőtt, hogy ez, tehát 10000 évvel ezelőtt, amikor az emberiség kialakulni látszott, vagy hogy is mondjam, 10000 évvel ezelőtt kezdtek el letelepedni tulajdonképpen az emberek, azt gondoltuk, hogy azelőtt egy ilyen nagyon kezdetleges életmódot élő emberiség létezett a Földön, de ehhez képest 2000 évvel azelőtt már olyan monumentális, épített, szakrális helyek léteztek már, ami egyszerűen hátborzongató, tehát, hogy akkora monolitok vannak, amik csak darabonként 40 tonnát nyomnak, és ez nagyjából 400 focipálya nagyságú területen terült el, aminek egy ilyen pici-pici százaléka van még csak feltárva, mert egyszerűen, tehát hogy nincs az a pénz, ami elég gyorsá tenni az archeológiai kutatásokat és feltárásokat. Ezek ilyen elképesztő dolgok, és mindemellett ott vannak a keresztény emlékek is. Szerintem a legtöbb európai keresztény ember, vagy nem keresztény, nem tudja azt, hogy az első, második, harmadik századból még mindig fennálló templomok vannak Kelet-Törökországban, ott, ahol azt gondoljuk, hogy a legkonzervatívabb muszlimok élnek az országon belül, és hogy hogy vajon ott majd kendőt kell-e felvennünk, meg hogy ott mivel fogunk találkozni. Hatályban, illetve jobban mondva Antákiában, ami ugye ezt a borzasztó földrengést elszenvedte egy évvel ezelőtt, ott található az a barlang templom, ahol Szent Pált megkeresztelték, ahol az első keresztény gyűlések voltak, titkos gyűlések voltak, és ezt a Szent Péter templomot, ami egy barlang tulajdonképpen, ezt a Vatikán egy olyan fontos zarándokhelye a keresztények számára, mint a Vatikánt, és szerintem erről az ember 99%-a nem tud, hogy ott Kelet-Törökországban fél órára Szíriától van egy olyan keresztény zarándokhely, ami ugyanolyan fontos a kereszténység történelmében, mint Róma. Szóval, hogy nagyon sok felfedezni való van Kelet-Törökországban, ami, meg hát az egész országban, ami azt gondolom, hogy minden olyan utazónak, mint amilyen gondolom az Orient Express legtöbb hallgatója, akik nem a mainstream érdekességeket keresik külföldön, hát egy kincses bánya lehet ez a régió.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma a stúdióban.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, szép napot!
Nagyon köszönjük Tóth Áginak, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Feltárcsai Kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőinket. A viszont hallásra, tartsanak velünk a többi epizódban is! Zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları.
koydum ağzını büke koydum. Aldım yerimden boynumu büke koydum. Aldım yerimden boynumu büke koydum. Haydi. Ankara'nın balları da güçlüm yollar. Daha kuvvetli. Haydi. Ankara'nın balları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyor kolları.
Kaldı.
Thank you so much.